Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a napért, hálásak vagyunk a te kegyelmedért, csodáidért, amit rajtunk gyakorolsz. Látod, hogy milyen nehezebb időszakot élünk meg, mennyi betegünk van, mennyi betegséggel küzdenek, arra kérünk, hogy te áld meg őket, és hadd adjunk hálát elsősorban azért, hogy mi itt lehetünk, és a te igédet hallgathatjuk. Kérlek, áld meg az adventünket, kérlek, áld meg az igédet, kérlek, add, hogy tudjuk megbecsülni azokat az időszakokat, amikor tudunk neked szolgálni, és hálásak lenni ezért, és hadd tegyük ezt most azzal is, hogy rád figyelünk, hogy téged keresünk, te pedig keres minket a te igéd által. Az Úr Jézus nevében hadd adjuk neked ezt az óránkat, szívünket, figyelmünket a te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, 17. fejezet, 11-től 19. versekig leülve és figyelemmel hallgassuk az igét. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged.
Kedves testvérek, az elhangzott ige szakaszt én 3 részre osztottam, és eszerint a 3 rész alatt fogjuk végig tanulmányozni a mai történetünket. Az első részünk. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Jézus utolsó napjaihoz közeledünk, úton van Jeruzsálem felé. Samária és Galilea határvidékén találkozik tehát ezzel a 10 leprással. A lepra az ókor talán legszörnyűbb betegsége volt. Lassú, lefolyású, fertőző, halálos kor, amire akkoriban nem létezett gyógymód. Aki megfertőződött, azt a lehető leghamarabb elkülönítették egy lakott területen kívüli táborba, ahol a többi beteggel együtt élt, amíg a betegség fel nem emésztette. A fertőzötteknek tehát nem csak a testi szenvedést kellett elviselniük, hanem azt is, hogy a betegség kiszakította őket a társadalomból és a szeretteik köréből. A lepra mindent megsemmisített. Testet, emberi kapcsolatokat, gazdagságot, társadalmi megbecsülést. Jézus korára aztán már úgy gondolták, hogy ez a kor Isten büntetése valamely bűn miatt, tehát megérdemelten szenvedi az illető. És azt látjuk ebben a történetben is, hogy a közös sors, a közös bajok, a nyomorúság összehozza az embereket. Jézus ugyanis kiemeli, hogy egy samáriai tér majd hozzá vissza hálát adni. Mindez arra enged következtetni, hogy a többi 9 között voltak mások is, zsidók is, akik megvetették a samáriaiakat. Ennek messzire nyúló történelmi okai vannak. Jézus születése előtt majdnem 800 évvel az asszírok elfoglalták Izrael északi részét, többek közt a Samáriának nevezett területet is. A lakosok nagy részét akkor elhurcolták, és a helyükre idegen népet telepítettek. Aztán egy idő után a betelepítettek és az ott maradottak keveredtek egymással, és emiatt a később visszatért zsidósággal állandó konfliktusban álltak. ugyanis a Samáriában maradtakkal ellentétben a visszatért zsidóság megőrizte magát a keveredéstől a fogság ideje alatt, ahogyan azt a törvény parancsolta. Ezért a samáriakat a zsidók tisztátalannak tekintették. Nem érintkeztek velük, nem is léptek be Samária területére. Tehát szó, ami szó, még ezt az ősi feszültséget is képes volt feloldani, a közösen elszenvedett betegség. De a világháborúk idejéből is olvasni olyan beszámolókat, hogy az embertelen és méltatlan körülmények között elfért egymás mellett, és nem csak elfért, hanem együtt is imádkozott a zsidó, a református és a katolikus. És amint legördült a szögesrót, az a láthatatlan kötelék is megszűnt létezni. Nem ültek le többé közösen imádkozni. Éppen úgy, ahogy a leprások esetében, miután meggyógyultak, mindenki ment a maga dolgára. Sőt, amíg szenvedtek, elismerték Jézust mesternek, gyógyultan már nem tekintették annak, kivéve azt az egyet. És hát sajnos ugyanez van ma is, amikor baj van, sokaknak csak akkor van Isten, amikor minden rendben, akkor, mintha nem is létezne. De visszakanyarodva fő gondolatunkra, a nyomorúság az összehozza az embereket, a jólét pedig szétszórja. Manapság azonban már a veszélyek, a problémák sem indítják el az embereket egymás felé. Nem tudnak összefogni a bajban, a szegénységben, a betegségben, legalábbis ritkán. Ma akkor fog össze a társadalom, az indítja meg legjobban az embereket, ha közösen kell kiközösíteni, vagy gyűlölni, leminősíteni valakit. Az első gondolatunk tehát, hogy a közös nyomorúság felold bizonyos ellentéteket ember és ember között, a jó mód, az egészség pedig újra felépíti ezeket a falakat. No, de haladjunk tovább a történetünkben. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk Jézus. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Ebben a történetben a felek közötti kommunikáció nagy része nem szavakkal történik. Attól kezdve, hogy a leprások meglátták Jézust, egészen addig, amíg meggyógyultak, csupán kettő rövid mondat hangzik el. Ráadásul olyan mondatok, amelyeknek első hallásra nem sok közük van a gyógyuláshoz, mégis mindenki tökéletesen ért mindent. Jézus érti, hogy mit akarnak a leprások, és a leprások is értik Jézus küldetését. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Nem kérdezősködnek, nem várják, hogy Jézus kimondja, gyógyuljatok meg, hanem egy szó nélkül elindulnak. Aztán az evangélista ki is hangsúlyozza, hogy a gyógyulás útközben történt, amíg odaértek, megtisztultak. A gyógyítási történetekben visszatérő mozzanat, hogy Jézus a gyógyítást vagy a gyógyítást kérő embert hitre szólítja fel, és azt gondolhatjuk, hogy ebből a két mondatos beszélgetésből mindez kimaradt. De mégsem. Az, hogy a leprások gyógyulása útközben történt, és nem azonnal, pont, hogy ennek a hitnek a próbája. Hiszik-e, hogy érdemes elmenni a papokhoz, amikor semmi sem változott? A pap volt az a személy, testvérek, aki a mózesi törvény alapján diagnosztizálta akkoriban a betegségeket, és aztán döntött a beteg elkülönítéséről, vagy végső esetben a kiközösítéséről. Ehhez a betegnek minimum két alkalommal meg kellett jelennie vizsgálatra. Aztán szintén a pap volt az, aki megállapíthatta az esetleges gyógyulást, és visszafogadhatta a közösségbe a volt beteget. A történetben szereplő leprások, tehát már minimum két alkalommal jártak a papnál, hiszen kiközösítettek voltak. Nem volt értelme újra oda menniük csak akkor, hogyha már meggyógyultak. Azzal, hogy Jézus visszaküldi őket a papokhoz, tulajdonképpen közli velük, hogy mire odaérnek, meg fognak gyógyulni. Erről az egészről eszembe jut Simon Péternek a vízen való járása, amikor nagy vihar közepette, a hajóban lévő tanítványokhoz a vízen járva közeledett Jézus, majd odahívta magához Pétert, és ő is a vízen járhatott. De amint nem Jézusra, hanem a szélre és a hullámokra figyelt Péter, akkor elkezdett süllyedni. Jézus ekkor megragadta a kezét, és megkérdezte tőle, hogy miért fogyott el a hite. Ezektől a leprás betegektől is azt kéri Jézus, hogy higgyenek benne, és lépjenek a vízre, átvitt értelemben. Amikor mi magunk is az élet viharaival küzdködünk, vagy amikor úgy érzünk, mint ez a 10 reményvesztett leprás ember, igazából Jézus sosem kért és kér mást, csak azt, hogy bízzunk benne, merjünk a vízre lépni. Van is egy dal, ami erről szól, és amit többen is ismerünk, így kezdődik, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez történik. Egy történet szerint az Alpok egyik részén Ausztriában, amit Semmeringnek hívnak, lehetetlenül meredek és rendkívül magas hegyek vannak. Építettek itt egy vasutat, ami összeköti Bécset Velencével. Megépítették a sineket, még mielőtt létezett volna az út megtételére alkalmas vonat. Megépítették, mert tudták, hogy egy napon megérkezik. Testvérek, ezzel a meggyőződéssel kell nekünk is útnak indulni, és olykor a vízre lépni. Legyen ez a második gondolatunk. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Azt már tudjuk, hogy miért emeli ki Jézus, hogy pont egy samáriai tért vissza hozzá hálát adni, és nem egy zsidó, aki különösen is közel állt Istenhez. Minden bizonnyal érezzük, hogy a történet lényege az itt csúcsosodik ki a hálaadásban. De miért ilyen fontos a hálaadás? Egyrésztről nyilvánvaló, hogy kijár a köszönet a hála Jézus kegyelméért. Ez velünk emberekkel is pontosan ugyanígy van. Piszok rosszul esik az, amikor a segítségünkért cserében még egy köszönetet sem mondanak. De ennél itt többről van szó. A német nyelvben ugyanaz a gyökere az üdvösség és a gyógyulni szónak. Das Heil azt jelenti, hogy üdvösség, megváltás, míg a Heilung gyógyulni. Szépen kitűnik, hogy egyiknek köze van a másikhoz. A vissza nem tért 9 ember azonban csak a gyógyulásig jutott el, míg ez az egy az üdvösségig. A lényeg ugyanis nem az, hogy meggyógyultak, hanem hogy mi követi a gyógyulást. Követi-e egyáltalán bármi is? Mind a 10 részesültek kegyelemben. Visszatérhettek a gyülekezetbe és az emberek közé. De új emberré csak ez az egy lett, mert hite nem csak elfogadás volt, hanem személyes válasz is arra, amit Jézus tett vele. Galilea és Samária határvidéke több mint 100 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Ez az egy mégis újra megtette ezt az utat, újra a vízre lépett és felkereste Jézust, hogy hálát adhasson neki. A válasz erre az volt, hogy hite megtartotta őt, hite által üdvösségre lelt. Ezért fontos a hálaadás, testvérek. Sok minden kifejeződik benne, és sok mindent elárul rólunk, a hála megléte, vagy éppen hiánya az életünkben. Vannak, akik megakadnak ott, hogy eldicsekedik a gyógyulásukat, Nem bírják ki, hogy ne hívják fel magukra a figyelmet. De nem dicsekedni kell nekünk, hanem dicsőíteni. És nem magunkra vonzani, irányítani a figyelmet, hanem Istenre. Ha még emlékeznek, az első gondolatunk az volt, hogy a nyomorúság összekovácsolja az embereket. Bennünket, keresztényeket, a közös öröm, a hálaadás kell, hogy a legjobban összekovácsoljon és összetartson. Hiszen annyi minden van, amiért nap mint nap hálát adhatunk. De amiért még biztosan nem tudtunk elég hálát adni, és nem is fogunk soha, hogy mit tett értünk Isten, és hogy hogyan váltotta meg Jézus az életünket az örök haláltól. Ennek kell a gyülekezetünk középpontjában lennie, a hálaadásnak kell az egyéni életünk középpontjában is lennie. A hitünk ne csak akkor keljen életre, ha baj van, és ne csak a gyógyulásig tartson, hanem egy Istenre reagáló hitünk legyen, és örömmel vegyük idézőjelesen a fáradtságot a hálaadásra, ahogyan ez a samáriai beteg is tette. Ne elégedjünk meg a heilunggal, a gyógyulással, ne csak gyógyult emberek legyünk, hanem üdvösséget nyert emberek is. Készüljünk így, és tegyünk ilyen hálálatos szívvel ebben az idei adventben is. Ámen.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ilyen kegyelmesnek ismerhetünk meg téged ebből a történetből is, amit cselekedtél ezeken a leprásokon. Hálásak vagyunk neked, hogy te jól lehet előre tudtad, hogy nem lesznek ők hálásak, te mégis mindet meggyógyítottad. De köszönjük, hogy annak az egynek a hite ért annyit, hogy valóban meg is gyógyuljon, nem csak fizikailag, talán lelkileg is, aki visszament hozzád és hálát adott. Urunk, hadd tegyük most mérlegre előtted, vajon a mi szívünk mi mindenért hálás neked. Annyi mindent, kegyelmet, könyörületet gyakorolsz rajtunk nap mint nap, és olyan jó lenne, hogyha azokat észrevennénk, és legalább azokat, amelyek a legfontosabbak nekünk, visszamennénk és hálát adnánk azokért neked. Kérünk téged azért, hogy segíts bennünket, hogy hálásabbak lehessünk. Segíts észrevenni a te munkádat, kezed munkáját a mi életünkbe, és segíts, hogy valóban úgy meggyógyulhassunk, megtisztulhassunk a mi nyomorúságainktól, betegségeinktől, bűneinktől, mint ahogy ezek a leprások valósággal megtisztultak. Köszönjük, hogy így emelhetjük föl eléd a szívünket, imádkozhatunk most közösen hozzád, és kérhetjük az adventben is az áldást, a könyörületet és a kegyelmet tett tőled magunknak, családtagjainknak, s mindazoknak is, akik még nem ismernek téged. Uram, légy irgalmas ezen a világon, cselekedjél, hogy minél többen meggyógyuljanak, felismerjenek téged. És arra kérlek, hogy hallgass meg most a csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.